A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében valószínű. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 8. rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Április 28-a.
Szóval van egy 11 éves munkája, amit nem csak azért, mert 11 éves munka, hanem mert egy baromi nagy vállalkozás, nyilvánvalóan hát élete kulcs kérdésének tekint. És akkor belemegy alkudozni az Illés Endrével, és ezen keresztül a Pándival, és ezen keresztül éppen nem tudom ki volt, még mindig az Acél volt, a maga legnagyobb művéről, egy-kettő, elvileg belemegy egy alkudozásba egy irodalmi műről, belemegy egy cenzurális beszélgetésbe egy irodalmi műről. Ezt hogy csinálta?
Ez tulajdonképpen egy megvethető, megvetendő dolog, hogyha az ember Antonin Artaudnak születik, vagy Georges Bataille-nak születik, vagy Jean Genet-nek születik.
Tehát egy törvényen kívüli személynek születik.
Igen, tehát van az elátkozott művész, ez francia fogalom, ugye, akinek az élete és a művészete egy. De annak az nem ilyen típusú regényt ír. Tehát az ilyen típusú regény megírásához egy másféle alkat szükséges. Az elátkozott művész az elég a művészet oltárán. Antonin Artaud az azonos minden mondatával. Én elosztom magam, én máshogy gazdálkodom, független attól, hogy itt most mik a nagyságrendek, azzal most nem foglalkozom, most tipologizálok. Tehát nem mentem volna bele ebbe a regény írásába akkor, hogyha én el akarom magam égetni. Tudom, én a Hajnóci a sokkal inkább ilyen elégetős. Tehát aki azonosította a saját irodalmi működését és az életét. Én nem gondoltam, hogy azzal, hogy ez a regény most megvan, most bármi befejeződött, vagy bármi elkezdődik.
Ez egy folyamatnak a része, tehát ez egy nagyon fontos folyamat, hogy valami integrálódik, vagy nem integrálódik. Hogy valami megjelenik, vagy nem jelenik meg. Hogy valami most hat, vagy nem most hat. Az orrom előtt zajlott, hogy a darabjaim soha nem úgy, soha nem akkor, soha nem olyan körülmények között, a mai napig nem, tehát nem integrálódik. Tehát itt nekem nagyon óvatosnak kellett lenni, egy kicsit olyannak kellett lenni, mint Molière-nek. De hát nem én voltam a Molière ebbe a szereposztásba a királlyal, hanem az Illés Endre vállalt ezt a szerepet. Nekem meg kellett szabnom azokat a határokat, ami ebben a játékban én vállalni tudok. 8 helyen változtattam, 11 helyet neveztek ők meg.
Nem, persze, most tényleg
nem a... Az önbecsülésemen se változtatott se az égvilágon semmit, mint a játéknak, tehát ennek a játéknak, azt elmondtam már korábban, hogy engem nem is az erkölcsi vonatkozásai érdekeltek annyira, hanem az egésznek a struktúrája, tehát az a háló, ami ránk volt vetve, és amiből tulajdonképpen nem nagyon volt kiút. Legfeljebb a lukakon át lehetett férkőzni, és át lehetett menni egy másik szisztémába. Azt lélegeltem, hogy ez is egy rabbali elv, hogy némely foltok az anyag megsértése nélkül nem eltávolíthatók. Hogy itt olyan foltról van szó, ami az anyag megsértése nélkül eltávolítható, vagy nem. És volt, amikor azt mondtam, hogy nem, és másnál pedig azt mondtam, hogy igen, ott veszünk egy kis benzint, ezt kitörüljük, attól az egész anyag nem sérül. Itt nem merült föl erkölcsi kérdés, hiszen ez az én regényem. Tehát én ezzel a regénnyel
függetlenül mindenkinek a véleménye és álláspontja és összes megfontolás. Amíg élek, én ezzel rendelkezem. Tehát ha akarom, akkor holnap átírom az egészet. És...
Persze, csak nem az Illés meg a Pándi kényszerére.
Nem, ő valamit mondtak, ez kényszer nem volt, én nem éreztem, hogy lett volna. Legfeljebb azt mondhatták volna, jó, akkor nem jelenik meg. Tehát én ezt úgy fogtam föl inkább, mint egy marha kereskedést, hogy ő azt mondja, hogy ennyi, én meg azt mondom, hogy amannyi. És akkor vagy megegyezünk, vagy nem. És úgy is tárgyaltunk, nagyon édes volt az öreg. Teljesen ezt a szerepet játszotta, és én ezt értettem.
És abban a hierarchiában, vagy abban a rendben, amelyet felállított, már hogy tudnélik, árnyalatokban különböztek egymástól az emberek, hogy kikéhez képest hol állt a szabadságfokban, meg az ellenállásfokban, meg az önérzetfokban, meg az integritásfokban, ez hova tartozik?
Ez most elvileg nézünk. Ez a pragmatizmus, tehát itt ez a rendszernek az elsajátított pragmatizmusa, tehát az, hogy nem hősök állnak szemben egymással, hanem vesztesek a vesztessel. És most azt mérlegelik, hogy melyik a nagyobb vesztesség. Tehát a vesztességben melyik a még nagyobb vesztesség, és hogy milyen, mit lehet. Most én ebben az egész harcban, menetben megszabtam a magam határait, és ezt itt sem, meggyőződésem, hogy itt sem léptem át. Tehát, mit tudom én, ugyanez a játék lezajlott közöttem és a magvető lektorai között, akiknek nevük volt a Borambrus, a Csalakáró és a Sík Csaba, tehát ezekkel lezajlott, akik szintén mindenfélét át akartak iratni erről is. Papírt is adtak róla, amit ugyan egyikük se, a hármuk közül egyikük se mert aláírni, hanem aláíratták a főkönyvelővel, de minden esetre a magvetőtől olvashatatlanul, és nem gépeltek alá a nevet, de minden esetre megkaptam ezt a papírt, hogy hogyan kell átírni, és hát abban nem mentem bele, mert abba belementem volna, hogy hogyan kell átírni, hát akkor megöngyilkolhattam volna rögtön magamat. És miután nem mentem bele, hát a könyv nem is jelent meg. Tehát én ezt azért már, ebben volt tapasztalatom, hogy mit csinálok, és mit nem csinálok. És hát máskor is a darabokkal kapcsolatban is tudtam, hogy mit csinálok, és mit nem csinálok. Itt ez csinálható volt, és ettől még nem váltam a rendszer pragmatikus támogatójává, hanem megmaradtam azok között, a keretek között, amit én saját magamnak szabtam ki.
Van egy mondata abban a párbeszédkötetben, amelyet Richard Schwarzzal csináltak. Ott van egy mondat, amelyik úgy szól, hogy ebben a régióban azért folyamatunk állandóan történelmi magyarázatokhoz, mert a napi magyarázatok folyamatossága hiányzik, tehát nincs meg a beszédnek az a szabadság, és nincs meg a nyelvnek az a tudása, amelyel a napi eseményeket, vagy az élet, napi életünket értelmezhetnénk. Tulajdonképpen egyrészt ez az, ami összefoglalóan mondható a múltról, és mennyiben mondható ez ma jelenről? Tehát az elmúlt hány év, tehát már 89 óta 8 év.
Hát is-is. Mondható is, meg nem is. A reflexiók mennyisége az megnövekedett, és ezáltal a nyelv az sokrétűbb, gyorsabb, könnyebben tudunk reflektálni vele dolgokra, meg hát nincsenek cenzurális akadályai, hogy reflektáljak valamire. Legfeljebb félek, vagy tartok, nem akarok, túl kicsi az ország, túl szűk a közeg, és nem, ha valakivel rosszba vagyok, akkor a következő nap bele fogok botlani, tehát nagyon nehéz megoldani. Ez Amerikában, vagy Franciaországban, vagy Németországban nem olyan nehéz. Franciaországban nehéz, mert csak Párizs van, de Németországban mondjuk nem nehéz, mert München és Hamburg között nagyon nagy a távolság. Én úgy látom most, hogy a reflektálásnak meg volt akadályozva cenzor által, hogy a napilapok minden napra reflektáljanak, és minden napilap minden napra külön és egész más szempontokból reflektáljon, és ezek egymás között vitázzanak, illetve mi
akik nem írunk újságot, mi is beleszóljunk ezekbe a vitákba, az állampolgár is a maga oldalain, az írástudó is a maga helyén, tehát mindenki össze-vissza elkezdjen beszélni. És aztán ez aztán egy idő után kitisztul, és frontok, vonalak kialakulnak, ami mind-mind reflexió arra, hogy hogyan élek, hogyan élünk, de nem a többes szám első személye, tehát nem a mi kérdése, hanem az én kérdése, tehát mindenki maga nevében beszél. Legfeljebb egy párthoz, legfeljebb egy irányzathoz, legfeljebb egy elképzeléshez igazodik, de akkor is a maga személye marad. Most ez elkezd kialakulni, ez teljesen világos, ez formákat vesz föl, ez már bizonyos formákat föl is vett. Csak nagyon érdekes, hogy a titkos nyelv, tehát a kádárizmus titkos nyelve, én ezt jelbeszédnek szoktam magamba, tehát ez egy gesztusbeszéd, aminek egész más jelentése van mindig, mint magának a mondatnak, amit mondunk, tehát egy kétfenekű ordó, visszhangos is éppen ezért. Ennek az átfordítása az sokkal komplikáltabb, mint az ember ezt gondolta volna. Éppen azért, mert se a magyar irodalomban, se a magyar kultúrában, se a magyar újságírásban, és ennek körülbelül ez az összefüggés rendszere, tehát ez a három pólus, nincs meg igazán a reflexiós kultúra. Ez viszonylag nem régi kultúra.
Bocsánat, ez mentalitást jelent, vagy szókincset jelent? Fogalomtárat?
Mind a kettőt. Tehát definíciót, állandó definíciót, egy állandó munkát, tehát, hogy mindent, a pozíciómat meg kell határoznom, hogy milyen szempontból beszélek valamiről. Ez a teljesen új. Régen ezt mindig el kellett tüntetnem. A saját személyemet is el kellett tüntetnem. Nem lehetett tudni, hogy most tulajdonképpen ki beszél, és azt, hogy végképp, hogy milyen pozícióból beszél, azt nem, hogy milyen pártállás, bár nincs neki pártállása. Természetesen, mert akkor a jobbító szándéka, a rendszer jobbító szándéka, az kétségbe van múlva, hogyha a pártállása van, mert csak egy párt van. Ez kialakított egyfajta tolvajnyelvet, ami a beszélt nyelvvel, tehát az adott nyelvvel nem kompatibilis, nem egyeztethető, és aztán az európai nyelvekkel egyáltalán nem átfordítható. Tehát olyan a fogalomkészlet, amelyik a másik nyelven, tehát a másik európai nyelven nem létezik. Csehül vagy lengyelül esetleg létezik hasonló, ahogy akkoriban mondták, Kelet-Európában mindig csak egy hús van. Nem mindig Romániában, és nem mindig Magyarországon, és nem mindig Lengyelországban, de valahol van egy hús. Na most például ez a metafora, ez nem fordítható franciára, vagy németre, mert nem pontosan érthető, hogy miről van szó. Most ezek a metaforák valószínűleg feledésbe fognak merülni, minél jobban mindenki önmaga beszél, annál erősebben kényszerül arra, hogy definiálja azt, amit mond, megmondja, hogy milyen pozícióból beszél, és hát ez egy folyamat, ez bizonyára egy folyamat, annál jobban eltűnik ez a tolvajnyelv, illetve valószínűleg megmaradnak metaforái, kifejezései, szimbólumai, valószínűleg beépülnek a rendes nyelvbe, de hát az egy színező elem lesz, és nem fogja olyan mértékben uralni, ahogy a mai napig uralja sajnos.
Pedig volt olyan vélekedés, amelyik azt mondta, hogy vannak előnyei ennek a gondolkodásbeli és nyelvi beszorítottságnak. Ez a vélekedés az volt, hogy egyfelől azért, mert nem követhetjük a napi folyamatainkat, most a nyelvre lefordítva. Ezért szükségképpen a velünk történő dolgokat sokkal mélyebben át kell gondolnunk, sokkal nagyobb összefüggésrendszerben át kell gondolnunk, ennél fogva az egész tudásunk önmagunkról mélyebb lesz, és nagyobb kitekintésre képes lesz. A másik, a nyelvre vonatkozó pedig az volt, hogy azért, mert nem lehet a dolgokat nevükön nevezni, nem minden dolgot lehet nevén nevezni, ezért egy sokkal gazdagabb és árnyaltabb szókincs alakult ki, noha valóban nem alakult ki a közmegegyezéses fogalomrendszer az, amelyik Nyugat-Európában magától értetődően használódik, de ott viszont egy csomó minden nem gondolódik végig, pontosan ezért, mert evidensen adódnak a fogalmak. Tehát, hogy gazdagabb lett a nyelv, és gazdagabb lett a gondolkodás.
Maga egy virtuális valóságról beszél, egy virtuális realitás, vagy egy, én pedig ehhez képest inkább realista vagyok. Ennek nem volt több tartaléka, ennek a nyelvhasználatnak. Különben ez a világbirodalom, ha lett volna még tartaléka, akkor a világbirodalom nem omlott volna össze. Tehát akkor a nagymamámnak 4 kereke lenne, és villamos lenne. Nem, összeomlott a birodalom, mert nem volt semmiféle tartaléka. Többek között ennek a nyelvnek nem volt több tartaléka, és látszottak a hihetetlen repedések. Tehát az, hogy Esterházy Péterünk van a magyar irodalomban, az egy, nem egy véletlen. Hát jött valaki, aki azt a nyelvet, amelyen teljesen öntudatlanul az emberek beszéltek, vagy beszéltünk, azt megnézte, hogy mi az. Tehát az ő tevékenysége az egy a legnagyszerűbb nyelvkritikai tevékenység, amit egyáltalán magyar nyelvvel valaha elvégeztek. A hülyeség változatait beemelte az irodalmi nyelvbe, és megnemesítette, és plusz nevetségessé tette, tehát többet nem volt használható. És amit elvett egy nemzedék nyelvéből, azt földúsítva ezzel a nyelvvel visszaadta annak ugyanannak a nemzedéknek, és egy nemzedék elkezdett Esterházyul beszélni, és elkezdte Esterházyul a rendszert kinevetni. Tehát Tóth Dezső, Acél György, és a KISZ központi bizottsága mondhatott, amit akart. Az ember állt, és fogta a hasát a nevetéstől, mert az Esterházy úgy állította ezt be nekünk, hogy nevessünk, nem azért, mert ő ezt így akarta, mert már nevetséges volt. Nem voltak tartalékai. Mindennek van pozitívuma, és mindennek van negatívuma. Kétségtelen, hogy egy fogalmilag nagyon erősen tisztázott nyelv, és ez a veszély minket nem fenyeget, mert magyar filozófia az nem nagyon van. Tehát ez általában azokkal a nyelvekkel történik meg, hogy fogalmilag túl tisztázottá, vagy nagyon tisztázottá válnak, ahol van önálló filozófia, francia nyelvben, az angol nyelvben, a német nyelvben, ahol minden definiálva van, nem nagyon lehet a definíciókat, csak egy újabb definícióval lehet átlépni, és ezért a nyelvi paneleknek nagyobb jelentősége lesz, tehát úgy tudok elkezdeni beszélni, hogy megint csak nincs meghatározva a pozíció, illetve definiálva van valami politikailag, ideológiailag, filozófiailag, de személyes pozíciót nem kell megnevezni, tehát a nyelvnek nem lesz többé személyes felülete. Ennek azonban megint csak van egy következménye, ami a nagy nyugati nyelvekből magyarra nagyon nehezen visszafordítható. Egy olyan típusú irodalom, amelyik a definíciókon túl elhelyezkedő személyes nyelvet keresi és találja meg. Na most ez a személyességnek viszont egy olyan kifinomult foka, amire a mi kevésbé fejlett individualitásunk egyszerűen nem, hogy nem képes, hanem felfogni. Nem nagyon képes. Tehát ezekbe a típusú irodalmi teljesítményekbe nem nagyon tud belemenni.
Mondjon példát.
Hát mit tudom, mert Zsors Perek, vagy a Botho Strauss német példát. Angol irodalomban nem nagyon van, mert ők valami egészen más csinálnak, de biztos ott is van. Tehát ez az, amit úgy neveznek, hogy kísérleti irodalom. Na most ennek a megfelelője megvan nálunk, mit tudom én, a Cucurelli, a Garaci, tehát akik egy hihetetlen személyes nyelven írnak, ahol a nyelvnek vannak belső törvényei, de a külső kötöttségei azoknak, hogy úgy mondjam, nincs szociológiai jelentésük. Tehát azoknak minden befelé irányul. De ez közel sem olyan hermetikus, vagy közel sem olyan megközelíthetetlen, mint ugyanez egy nagyon erősen definiált nyelven, ahol minden le van kötve. Tehát itt még mindig egy Garaci vagy egy Cucurelli szövegben az ember még mindig, ha akarja társadalom politikai tartalmat, vagy közvetlen politikai tartalmat talál ahhoz képest, amit egy Botho Strauss-ban.
Megpróbálta elhelyezni most három mondattal a nyelv szempontjából a saját kollégáit. Előtött eszembe, hogy egész durván fogalmazva, ki-e magának Eszterházy Péter azon túl, hogy elmondta, hogy mit gondol a nyelvújító tevékenységéről, vagy nyelvkritikai tevékenységéről, ki-e magának Mészöly Miklós azon túl, hogy a Telek szomszédja volt Kisoroszliban, ki-e magának Richard Schwartz, akivel megcsinált ezt a párbeszédkötetet, és ezzel tulajdonképpen a kapcsolati hálóját szeretném megkérdezni, de úgy is kérdezhetem, hogy milyennek érzi azt a közeget, azt az irodalmi közeget, amelyben maga is dolgozik, amelyben maga is működik, hogy jól érzi magát a kortársai között.
Azok, ahogy így felsorolt ezeket a neveket, olyan sok közük egymáshoz.
Nincs, mert ez három különböző dolog, így van.
Igen, tehát ezek különböző dolgok, itt nem nagyon húzhatók vonalak. Rögtön az jutott eszembe a 33. születésnapon, amikor a feleségem egy...
A Krisztusin, úgy értik?
Igen. Hogy ünnepélyes legyen a dolog, nem szoktunk ünnepelni, de reggel mindig megköszöntjük egymást, vagy felköszöntjük egymást, de ezzel a dolog általában is van intézve, vagy valami pici ajándékkal. De akkor valamiért, tehát ezt a 33-at, ezt a krisztusi kort, ezt olyan nagyon fontosnak érezte, és titokban összehívta az összes barátaimat. Hát annál katasztrofálisabb este kevés volt az életemben, mert ezek nem jöttek össze. Nagyon furcsa, tehát egy rettentesen furcsa, tanulságos este volt, nagyon nehéz volt kibírni, hogy az emberek, akiket szeret, azok nem föltétlenül szeretik egymást. Szeretné, hogy szeressék egymást, de nem lehet őket nagyon összehozni. Erre nincs válasz, hogy az ember hogy érzi magát a kortársai között, mert hát vannak kortársai, akik között rosszul érzi magát, és vannak kortársai között jól érzi magát. Én mindig azon voltam, hogy minél inkább és minél távolabb legyek attól, amit irodalmi életnek neveznek.
Mellesleg ez a kívülállók szemével gyakran arisztokratizmusként értelmeződik, noha valóban tényleg alkatról lehet szó, én is így képzelem.
Tényleg alkatról van szó. Az arisztokratától én nagyon messze állok. Tehát ha valami vagyok, akkor az egy polgár, akinek van bizonyos polgári öntudata, de az csak a személyére vonatkozik, tehát semmi másra. De még csak ezt az öntudatot, mint általános tanulságot sem akarom terjeszteni. Nincs mit rajtam terjeszteni. És egy félénk ember vagyok, aki ezt a félénkséget, ezt a zavart, ezt az összes utaságait, ami mindenből következik, hogy akkor, ha viszont társaságba kerül, akkor vagy túl sokat mond magához képest, vagy túl keveset. Ezt nem szeretem. Nem szeretem. Bele is zadok.
Óhatatlanul viselkedés kényszere van, úgy érti?
Viselkedés kényszerem van, mert mit tudom, nagyon sokat szoktak rajtam röhögni. Még külföldön is, még rádió riporterek is. Valaki néhány héttel ezelőtt, német újságíró, német rádiós, aki többször csinált már velem beszélgetést, tehát jobban ismer az átlagosnál, és azzal konfrontáltatott, hogy én mulatságos formában, természetesen egy cipőimbe sámfát teszek, a zsebemben nem papír zsebkendő van, hanem rendes zsebkendő van, és mit tudom én micsoda. Ja, és hogy hát egy dandy vagyok, és...
Hogy öltözködik?
Nem, mert hogy a színeket, tehát megválasztom a színeket, hogy milyen színhez mit veszek föl. Tehát bizonyos megfigyelés. Ennek egy kicsit a mélyére is mentünk, ez nagyon érdekes volt. Bizonyos dolgokat, bizonyos gesztusokat belém neveltek, és ettől nem tudtam szabadulni egyrészt, másrészt nem is akartam. Azért nem akartam, mert a szónak átvitt értelmében is az egyetlen kapaszkodó számomra azok tehát az elmúlt x évben, 56 óta, de mondjuk 68 óta mindenképp, az úgynevezett polgári erények voltak, amit öntudatlanul a családomtól megkaptam. Tehát az, hogy az ember adott helyzetben mi az optimális, a viselkedésnek milyen optimális formái vannak, az ember hova fújja az orrát, hogyan öltözködik úgy, hogy ne tűnjön nagyon ki, de bizonyos esztétikai igényeknek megfeleljen, vagy ha leül, akkor megterítsen magának, és ne egy papírból egyen, stb. Stb. Hát ezek olyan szabályok, amelyek az életnek valamifajta rendet adnak, és erre a rendre nekem nagyon nagy szükségem volt ahhoz, hogy ne pusztuljak el. Hogy ne pusztítsam el magam, engem ne pusztítsanak el, és még csinálni is tudjak valamit. Én ennek nagyon jó hasznát vettem. Ez lehet, hogy ma már mulatságos, nevetséges. Azt magam is érzékelem, hogy az élettempóval, tehát egy városi élettempóval egyszerűen nem összeegyeztethető. Másokon is láttam, akik hosszú ideig, életük végéig ragaszkodtak bizonyos szabályokhoz, ezekhez a szabályokhoz, hogy hát ezek polgári, sőt nagypolgári élet vezetésre méretezett dolgok, tehát ehhez kell cselédség, ehhez kell takarítónő, ehhez kell, és nekem mindez nincs. Tehát ez egy városi környezetben túlfeszíti az embert, kicsit nevetségessé teszi, kicsit nem tudok tőle szabadulni, nem tudok szabadulni.
Nincs magában semmi lazaság, trehányság, elengedettség, gátlástalan felszabadultság.
Csak az van.
Most mondja el, hogy formák között él, amelyek
csak
formák
nagyon... Ha mondjuk most ebben a pillanatban Mésző Miklósról beszélhetünk, akkor azt elmondhatom, hogy nekem, ahogy a sámfa is valamire kell, egy másik ember is valamire kell. Tehát például nekem a Mészőnek a, majdnem azt mondtam, hogy költészete, tehát a Mészőnek a prózája, az arra kellett, hogy a saját iszonytató fegyelmezetlenségemet és mértéktelenségemet azt valamiképpen megfegyelmezzem. Tehát le tudjak írni egy fegyelmezett mondatot. Én fegyelmezett mondatot tőle tanultam megírni. Ő az egyike azoknak, akik a legfegyelmezettebb és legfeszítettebb, minden mondata tele van hihetetlen mennyiségű feszültséggel, és abból láttam, hogyha ennyi feszültség lehet a mondatban, és én pedig beszélek, és ennek a sok beszédűségnek, ennek van valami eruptivitása, vagy valami fajta sodrása, vagy ereje, de hát maga a mondatfeszültség ez nem jön létre, vagy nem jöhet létre tőle. Tehát, hogy valamit a mondatra is bíznom kell. Nem csak a mondatokra, hanem az egyes mondatra. És azt, hogy mit és hogyan, azt tőle tanultam meg.
De mikor írt maga máshogy? Hát már a családregényt is évekig rágta.
Az a családregény, az már a Mészői által fegyelmezett mondat elképzelés jegyében fogant. Én másként írtam a korábbi novelláimat, vagy elbeszéléseimet, egészen pontosan meghatározható, 68 augusztusa előtt másként írtam, mint 68 augusztusa után. Tehát amikor nekem leesett egy tantusz, hogy itt maguk az eszközök, amelyeket használtam, azok se használhatók. Tehát arra, ami itt történik és történt, azt én, és amiről én tudok, és amiről beszélni szeretnék, az nem egyeztethető abban a típusú mondatban, abban a típusú elbeszélés szerkezetben, abból kicsúszik, tehát valami mást kell
nagyon
keresni.
Nagyon nehéz átlátni az összefüggést, tényleg, szóval a 68 augusztusa, azt már elmondta egyszer, és jól emlékszem, ugye, hogy azt Kisorosziban töltötte.
Igen, ez egy politikai dátum.
Ezért kérdezem, hogy mi az összefüggés?
Hát az összefüggés, hogy hát ez nagyon nehéz, ezt az összefüggést befogni. Tehát két tehetetlenségem találkozott. Az egyik tehetetlenség az volt, hogy egy élet, amelyik abból áll, hogy engem valami izgat, valami érdekel, valamit közölni szeretnék, ehhez megvan bennem egyfajta imitációs vagy imitatív képesség, vágy, becsvágy, nem tudom én mi mindenféle. Másrészt meg hát hihetetlen unalmas, hogy Mariska meg Jóska bejöttek a szobába, leültek, pont. Akkor az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, az egyik fölállt, a másik kiment. Hát ez hihetetlen unalmas, így nem, ezt nem bírom. Így én az életemet nem tudom tovább csinálni. És hát 68. augusztus 21-én, ahogy a magyar repülőgépek köteleikben repültek Csehszlovákia felé, az is világos volt, hogy ez politika, a szónak a politikai aspektusából sem tudom csinálni. Az elbeszélésnek ezt a kedélyes, langyos módját, nem csinálható tovább. Én magam úgy unatkozom, hogy becsinálok az unalomtól. Másrészt meg hát politikailag sem csinálható, tehát az életet másként kell elkezdeni, tehát újra kell kezdeni valamilyen módon. És mindarról, ami ide vezetett, tehát hogy Magyarország segít egy népnek vagy egy államnak a lerohanásába, még semmi más nem akar, csak sajtószabadságot, szabad választást, készpont. Hát ez az én szégyenem is, hát ez az én életemnek a drámája, amivel hozzájárulok, és mivel járulok hozzá, tehát ezt a kérdést föl kell tennem, mivel járulok hozzá ahhoz a tényhez, hogy Magyarország lerohanhatja Csehszlovákiát, hogy mit tehetek? Mi a dolgom? És hát ez a két kérdés, ez összecsúszott.
És akkor a mondatokban kulminálódott? A mondatok mienségében és megformáltságában?
Hát azért, mert ez az életem. Lehet, hogy nem értek hozzá, tehát lehet, hogy se magamnak, se a magyar nyelvnek megfelelő mondatokat írni.
Mondta magának akkor.
Mondta magamnak akkor, és mondom majdnem.
Na ne.
De. Hát egyrészt azért, mert a magyar nyelv egy nagyon nehéz nyelv. Másrészt azért, mert a magyar irodalom egy nagyon fiatal irodalom. Összevonja a szemöldökét, pedig ez így van. Hát ha visszaszámol, akkor nem értjük.
Csokonaiig számol vissza, vagy meddig számol?
Hát még visszább számolhatok, hát egész a János Pannoniuszig visszaszámolhatok.
Nehéz, mert ő latinul írt.
Latinul írt, igen, latinul írt, őt is a magyar irodalomhoz számítjuk ezzel
egyet. Nyelvi szempontból.
Csak. Igen. Balassihoz visszaszámolhatok, amit nekem az nagyon fontos. Hát akkor nézze meg a többi irodalmat, hogy ott egy csomó dolgot már elvégeztek, mielőtt én megszülettem. És hát nem egyedül végezték el, hanem a középkortól kezdve elvégezték, vagy hát még régebbről. Úgyhogy ezzel számolni kell, és mindenki, aki magyarul ír, kénytelen is számolni. Azzal a ténnyel is számolni kell, hogy nincs magyar filozófia, vagy nem volt, most minthogyha kezdene lenni, de nincs. Emiatt megint csak a legkülönbözőbb küszöbökön átesem, és magam nem tudok hozzáfogni, mert hát nem tudok egy új életet elkezdeni előről, egy filozófiai életet is elkezdeni. Tehát a definícióim pontatlanok, rosszak, nincsenek eléggé végig gondolva, tehát egy csomó bajom van, hát változatlan egy csomó bajom van, mint amilyen volt.
Most nagyot térünk ide, ne egyáltalán nem bánom, csak majd ne felejtsük el, hogy a kisoroszi kerthez kell visszamennünk 68. augusztusára. Szóval, hogy attól maga még filozófiát olvasott, attól még maga pontosan gondolkodhatott ugye volna, hogy nyelvileg nem tudta visszaadni.
Nem, ez nem így van. Ez sajnos nem így van. Ezt az emlékiratok írása közben, ezt a saját bőrömön tapasztaltam, az erotikus szavakkal kapcsolatban, tehát erotikus kifejezések, erotikus leírásokkal kapcsolatban. Tehát az, hogy ha ezek hiányoznak egy irodalomból, akkor hiába olvastam én németül, vagy franciául, vagy akármilyen nyelven bármit.
Tehát, hogy hiába gondolkozik tisztán valamiről
nem
adott
tudom,
esetben?
Mert az ember egyrészt nem nyelvhez kötötten gondolkodik, másrészt, ami nyelvhez kötötten gondolkodik, abban a pillanatban a saját sémái között találja magát. A saját akkor más közöst jelent, tehát egy nemzetnek vagy egy kultúrának az összes sémái között találja magát, holott abból akar kikeveredni, tehát ahhoz képest akar valamit mondani, ami hát nyelvileg nincs meg. Most erről a problémáról menet közben is, tudom én az Eszterházival, vagy a Mészőjel, vagy a Balassa Péterrel, vagy másokkal, hát mindig újra és újra úgynevezett eszmét cserél az ember, de hát ők is csak a hasonló gondjaikról tudnak beszámolni. Csak úgy hasonlók, hogy azzal, hogy ők beszámolnak, legfeljebb egy újabb felületet nyújtanak nekem, de nem tudják megoldani. És akkor vannak vezércsillagok, mit tudom én, ilyen vezércsillag volt nekem, mindig is a Bartóknak az egyik levelébe fogalmam sincs, hogy hol. Van egy ilyen mondat, valamelyik erdélyi vagy romániai gyűjtőkörútján írja valakinek. Hát vannak ilyen pikáns, vagy ilyen vaskos népdalok, és akkor egy szöveget lejegyez, és akkor azzal kapcsolatban írja, hogy a kifejezéseknek nincs erkölcsi tartalmuk, minden kifejezés azonos tartalmú. Tehát az ő szempontjából ez nem kérdéses, hogy ezt most leírhatja, vagy nem írhatja le. Hát az a dolga, hogy leírja. Na most egy írónak is a bizonyos kifejezésekkel elvileg ez lenne a viszonya, és ez is a viszonya, mert különben nem tudna vele foglalkozni. De mindazt, amit mások fűznek hozzá, figyelembe kell vennie, hiszen abban a közegben mozog. Na most, hogyha van mögöttem egy erotikus irodalom, ami mondjuk, hát a francia nyelvű erotikus irodalom az a leggazdagabb, és a legextrémebb, a legsötétebb és a legvilágosabb, ott Rabelais-tól kezdve nincs olyan, amit ki nem mondtak volna, csak mindig más aspektusból mondták, más intenciókkal mondták, más intenzitással mondták, de állandóan mondják. Hát nálunk pedig van latinul a Janus Pannonius, de nincsenek lefordítva bizonyos versek, vagy le vannak fordítva. De... Szóval vannak nyomjelek, de ennek nincs irodalma. Most az azt jelenti, hogy nekem kéne mindent kitalálni, de én nem tudok mindent kitalálni. Én csak az én személyemre vonatkozót tudom kitalálni. Személyes nyelv olyan viszont nincs. Tehát ez egy rettenetes...
Ez nincs a személyes nyelv.
A személyes nyelv, hát ez, amit mit tudom, a 18. században Franciaországban végezték el ezt a kísérletet, hát kísérletnek csak idézőjelbe lehet mondani, hogy árva gyerekeket megpróbáltak úgy fölnevelni, hogy nem szóltak hozzájuk, és hogy olyan megtanulnak-e beszélni, nem tanultak megbeszélni. Örök életükre bizonyára betegek maradtak. Az ember egy olyan lény, aki mástól tanul beszélni. Ugyanazokat a szavakat a saját képzeteivel tölti ugyan meg, de amikor kimondja, akkor másokban részben a saját képzet jelenik meg, de ő is csak egy olyan szóval tud válaszolni, ami a közös össztartozik. Tehát itt nagyon finom árnyalatokról van állandóan szó, hogy egy árnyalatot hozzá tudok-e tenni ez a közös szókincshez, vagy egy adott kontextusban meg tudom-e jeleníteni azt az árnyalatot, amivel én rendelkezem, és az a többieknek elég élményszerű ahhoz, hogy ez a közösbe valahogy átáramoljon, és a közös gazdagítsa, és akkor ennyiben módosul a szó jelentése, gazdagodik. Ezért van jelentősége annak, hogy Rabelais-tól Batailles-ig a francia irodalom erotikus szókincse, vagy erotikus szótára, vagy erotikus elbeszélése, az dús. Tehát én nem tudok, én csak árnyalatokat tudok változtatni. Én nem tudok hangsúly eltolódásra, egy személy nem nagyon képes. Aztán vannak nagy forradalmárok persze, akik megnyugodítják a nyelvet, ez nem én vagyok. Hát az Eszterházi mondjuk. Igen, tehát az, de nem is mondjuk a Mészöly. A Mészöly sem újította meg a nyelvet, hanem egy rettentesen fontos árnyalatot jelenített meg. Ezek különbségek, aztán vannak a kiáltványírók, azok is rettentesen fontosak, a Kassák, vagy nem tudom, ki. Van, aki megfogalmazzák egy korszak bajait valamilyen módon.
A saját személyes nyelvi problémája, illetve írásmód problémájának a megoldásában Mészöly Miklós mintaként segített, vagy együtt gondolkodásban is?
Hát, miután az életünknek ez egy jó nagy szakaszát így vagy úgy egymás mellett töltött, a szónak a topográfiai értelmem is egymás mellett töltött, tehát Kisoroszliba béreltem szobát, meg olykor házat, meg lakrészt.
Miért pont ott egyébként?
Én is követtem egy barátomat, a Schwabi Lajost követtem, aki ott bérelt egy szobát, hogy ő mér ott, mert a Nagy Pistának a szülei ott volt házuk, és aztán ő kivett nekem ott egy szobát 68 nyarán, és akkor oda mentem, és aztán a Mészőjék jöttek utánam, és akkor ők is kivettek egy szobát, és aztán mi is építettünk egy faházat, ők is építettek egy faházat, és hát munkánk végeztével természetesen átjártunk egymáshoz, és kölcsönösen előadtuk a éppen aktuális elméleteinket, és hát ez nagyon megtermékenyítően hatott. De helyesebben, hát ez a ismerettségünk első szakaszában ez nem így volt, tehát ez egy teljesen egyenlőtlen viszony volt. Én mérhetetlenül csodáltam, írtam róla a Pest megyei hírlapba recenziókat a könyveiről. Az valahogy az ő kezébe került, fogalmam sincs, hogy valaki elküldte, azóta se tudtuk tisztázni, hogy ki küldhette el. Akkor ő fölhívott,
Fölhívott, igen.
Nem, írt egy néhány sort, amiből kiderült, hogy ő is olvassa azt a néhány novellát, ami addig tőlem megjelent. És nem volt benne különösebb udvariasság, nem egy különösebben udvarias ember. Tehát volt hitele annak, hogy abba őt valami érdekli, amit én el nem tudtam képzelni, hogy hogyan. És akkor nagy izzadások közepette fölhívtam, elmentem hozzá, megint nagy izzadások közepette hallgattam.
És ő beszélt legalább?
Ő beszélt, igen, szóval tartott, meg kérdezett is, kíváncsi ember. És akkor egy kialakult egy nagyon egyenőtlen viszony, ahol én állandóan, nem tudom máshogy kifejezni, be voltam szarva. Szóval...
Mégis mitől, hogy nem lesz elég, ami ezt
szervezni? Nem, nagyon nehezen ismerek meg embereket egyáltalán, és hát azokat, akikről előzőleg tudok valamit azáltal, hogy hát szeretem azt, amit csinálnak, ott nagyon nagy nehézségeim vannak. Tehát összevezetni azt a képet, ami olvasás által alakult ki, azzal a képpel, ami egy ember képe, az rettentesen nehéz. És az ember fél attól, hogy csalódik, hogy hát ez mégse olyan jó ember, és... mégse tetszik nekem, és akkor ez visszavetül esetleg az írásokra, és akkor megint bajba vagyok. Vagy szóval ez egy rettentesen komplikált dolog, és én nem akartam a Mészőjét elveszíteni, és éppen ezért nem akartam megismerni. Elég volt nekem, amit ír. Tehát én nem akartam egy embertől tanulni, nem voltam rá kíváncsi, hogy ő mit mond.
Ezt ennyire határozottan állíthatja visszamenőleg is, igen?
Igen, hát mert ez volt olyan író, akit emiatt soha az életben nem, tömen Dérit nagyon szerettem volna. Egyetlen egyszer láttam.
Szerette volna megismerni?
Hát nem, így hagyom, hogy szerettem volna. Szóval Dérit nagyon szerettem. A politikai vagy emberi habitusa az mindvégig idegen maradt számomra, tehát ott egy csomó iszonytató zűr van. Ez néha az írásait is befolyásolja, de hát a legnagyobb műveit, vagy a legjelentősebb műveit nem. Szóval ezt nagyon szerettem volna, de nem ahogy egy kis lehetőség adott a közelébe lenni, akkor ez feltételes módban lehetni, akkor menekültem, hanyatomlok menekültem, nem akartam. És hát ha Mészői nem kényszerített volna arra, hogy fölhívjam, akkor ott is hanyatomlok menekültem volna.
Ez később is így maradt?
Ez így maradt, igen.
Szóval mindig mások kezdeményezték magával a kapcsolatot, nem maga?
Hát általában mások kezdeményezik, nagyon ritkán kezdeményezem én, de ez nagyon rossz is, ez nem jó.
És tartja a kapcsolatot? Vagy szóval az már megy?
Igen, azt hiszem, hogy igen. Velem nem könnyű valószínűleg, de még akkor is, ha egy kapcsolatom elromlik, magamban nem tudom elrontani. Tehát magamban megmarad, és meg is őrzöm. Akkor is, hogyha akárha én ölöm meg, mert nem tudok vele mit kezdeni, akkor is élő marad.
Mondom a maga számára, de nem az élet valóságos értelmében, az élő
az
valóság.
Az élet valóságos értelme az mind a kettő. Tehát az, hogy mondjuk meggyilkolok egy kapcsolatot, mert nem tudok vele együtt élni, és az embert se akarom megölni, meg magamat se akarom megölni, de nem tudom magamból kitépni, mert hát ez ott benne van, és ez minden lépésemet befolyásolni fogja. Minden más lépésemet. Tehát miért nem mondanám azt, hogy ez egy élő kapcsolat?
Persze, jó, ebben az értelemben, igen, de...
Mert vannak olyan kapcsolatok, amit az ember hát elfelejt, hát meghal. De vannak olyanok, amiket nem tud elfelejteni, nem is akar elfelejteni, és benne vannak, és ez nem kevésbé élő, mint hogyha minden este vele megy ágyba. Szóval...
Most csak a szerelmi kapcsolatairól beszél, vagy barátságokat is ölt meg?
Barátság, persze, barátságokat is öltem meg, igen. Férfiakkal is, nőkkel is, persze. Hát amivel nem tudtam együtt élni, hát olyanokat, ezt mindenki csinálja. Különleges.
Nem csinálja? Szerelmi kapcsolatokban csinálja, baráti kapcsolatokban. Hát az radikális véget ritkán érnek azért baráti kapcsolatok, de...
Hát akkor nem volt még igazi barátsága.
Na ne kezdjem már megint rajtam.
Nem, hát hogy ne lenne. Sőt, még bizonyos értelme még komplikáltabbá teszi, hogy a testi érintkezés ki van belőle hagyva, tehát van egy állandó hiány, egy állandó lebegés, egy állandó irritáció a beteljesülés helyett. Tehát az még kritikusabbá teszi. Hát az...
Azért barátság, mert nincs vágy a beteljesülésre.
Igen. Hát valami egészen újat mond nekem.
Hogyha volna vágy beteljesülés, akkor...
Olyan erotikus kapcsolat, mint
nem
az...
Nem mondtam, hogy nem az. Csak nincs vágy a beteljesülés.
Hát olyan erotikát én még nem hallottam, ahol ne lenne Cupido, ne lenne benne, vagy Eros, vagy az angyalka a kis nyilacskájával. Hát benne
kérem
van.
Szépen, most...
Hát
most
nem vonzanák egymást az emberek.
Az igazán leegyszerűsített érthetőség kedvéért, akkor kérem szépen, hogy magyarázza meg, hogy adott esetben mondjuk nekem két nagyon jó barátnőm van. Miért nem jutott eszembe soha életem, vagy beteljesüljek velük? Most ne azt mondja, hogy azért, mert el van bennem folytva a...
Én nem mondom, erre csak maga tud válaszolni.
Tehát... Általában ez így van, másokon is ezt látom.
Hát valószínűleg, ha nem így lenne, akkor a világ egy kaotikus egyveleg lenne, és az emberek megállás nélkül kopulálnának az utcán, a lépcsőházba és mindenütt. De hát ez így van, hogy nem kopulálnak azért, mert és ezáltal a világ nem káosz, de ez még nem jelenti azt, hogy ne vágynának, hát mit tudom, az antik szerzőket olvasok, vagy akár 18. századot, ahol ez az antik hagyomány felerősödött. Hát szerelmes barátokról írnak, hát megállás nélkül szerelmes barátok írnak egymásnak levelet. Hát most ezt a szót kikapcsoltuk éppen, de hát ez mire utal? Hát az Arisztotelész azt írja, hogy az a barát, akinek a társaságára vágyom. Hát maga a vágy szó az azt jelenti, hogy vágyom, együtt akarok vele lenni.
De miért minden vágy totális? Miért?
Hát azt nem tudom, de minden vágy totális. És emiatt aztán a barátság az egy olyan totális vágy a másikra, nem feltétlen birtoklási vágy. Ez egy más kérdés. De egy olyan totális vágy a másikra, a másikkal együtt lenni, a másikkal beszélgetni, a másikkal vásárolni menni, a másikkal uszodába menni, a másikkal közel lenni, a másikat átölelni, a másikat megcsókolni. És hát akkor nem, valahol el van vágva valami, tehát valami marad egy hiány, ami még érdekesebbé teszi. Nem azt mondom, hogy ez érdektelenebbé teszi, érdekesebbé teszi, de a különbségek nem olyan nagyok, amilyeneket tulajdonítunk neki azért, hogy ne legyen káosz. De az egy szintje a dolgoknak, az, hogy én se akarom, hogy káosz legyen se a világban, se bennem. De éppen ezért végig kell gondolnom egészen pontosan a legvégéig a dolgokat, és akkor nem látok olyan nagy különbséget.
Mi a különbség a totális vágy, ami tehát a barátságra is vonatkozik, meg a szerelem között?
Hát az, hogy az egyiket beteljesítjük, és a másikat nem teljesítjük be. A vágynak...
Miért teljesülne be egy szerelem?
A vágynak nem a szerint van centruma, hogy az illető velem azonos nemű, vagy különböző nemű, hogy a szerelmeme, vagy a barátom, a vágy az ugyanaz marad. Nincs külön centrum se az agyamba, se a ágyékomba, se sehol, külön a barátságra és külön a szerelemre, ez azonos. Az más kérdés, hogy a társadalmi regula szempontjából hol vannak a határok meghúzva, és ezeket a határokat én hol tartom be, és hol nem tartom be. Ez lehet, hogy én szerintem
nem így van. Egyszerűen most maga azt fogja mondani természetesen, hogy azért, mert mit tudom én, történelmileg és társadalmilag és családilag ki van belőlem nevelve az azonos neműekhez való vonzódás. De a külön neműekre vonatkozó, tehát a férfiakra vonatkozó tapasztalatom is, kénytelen vagyok a saját tapasztalatomra hivatkozni, meg kiére hivatkoznék, és ugyanez. Tehát, volt sok olyan barátom az életemben, akiről soha eszembe nem jutott, hogy férfi, illetve eszembe jutott negatívan, hogy mennyire sajnálom, hogy olyan férfi, aki nem totálisan vonz. Uh-huh. És akkor ezt hova tegyem?
Hát én nem mondom azt, hogy
a
vágynak a fokozatai az különbözők. De természetesen különbözők. Hát, tudom én, ha látok egy szónokot, aki szónokol, és mondjuk nem akarok most egyetlen politikus nevét, nem akarom a politikusokat ide bevonni, de hát akkor nem jut eszembe, nem vágyok rájuk. De esetleg a pártjukba belépek, vagy nem lépek be, de hát szóval valami közöm van politikailag hozzájuk. Nem az erotikám működik, hanem az eszem működik. És hát akkor így ez egy fokozat, tehát ez egy skála, ami elmegy egészen az észvesztésig. Tehát amikor tudatosan el is akarom veszíteni az eszemet, és ennek megvannak a technikái, és el is veszítem. Én nem azt mondom, hogy ez a skála nem létezik. Hát természetesen létezik, és ezért, mert ez létezik, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a világ nem totális káosz. Elég nagy káosz. Tudjuk, hogy
fogalmilag
nem. A ponton is káosszá válik, mert hát a szónoknak is van erotikája, a barátjának is, vagy a barátnőjének is van, és azok is, tehát itt ezek minden szál mindennel, vagy majdnem mindennel érintkezik. Az ember nem engedi, hogy káosz legyen, meg nem is lesz belőle káosz, éppen azért, mert vannak ezek a finom fokozatok.
Sose fogom tagadni, hogy minden kapcsolatban működik erotika, de fogalmilag kizárt, amit most maga mond. Tehát totális vágynak, amit maga barátságra nézve is érvényesnek és jellemzőnek, tehát nem lehetnek fokozatai.
Hát éppen az, hogy nem lehetnek fokozatai, éppen ez a nagy nehézség. De ezért vagyunk minduntalan, azért, hogy a világban ne legyen káosz, de más szinteken el kell kezdenünk mozogni, ahhoz, hogy megakadályozzuk a magunkba a káoszt, vagy a világba a káoszt. De ez nem zárja ki azt, hogy ezek a szintek összetartoznak. Tehát az, hogy az emberben nem merül föl az, hogy valakivel barátságot köt, és jól beszélget, és nem merül föl az első fél órába, hogy le akarnák egymást teperni, ez nem annak a jele, hogy a vágy ne működne totálisan, hanem ez annak a jele, hogy jól megtanították valamennyiünknek, hogy a bennünk totálisan működő vágyat miként kanalizáljuk. És ez legalább olyan fontos, mint a totálisan működő vágy. Tehát az, hogy megállás nélkül szabadjára engedjük a vágyainkat és a szándékainkat, tehát ami az érintkezik a kettő, ugye, legalábbis Európában, szabadjára engedjük, és rögtön kontrolláljuk. Szabadjára engedjük azt, ami személyes, és kontrolláljuk azzal, amit megtanultunk. Tehát az, hogy magába föl sem merül valami, az nem föltétlenül a személyessége számlájára írandó, hanem a hagyományai, vagy a tanulmányai számlájára, amit nem magának köszönhet, hanem másoknak. Az, hogy hogyan sajátít el valamit, azt már magának köszönheti, tehát abban már a karakterén nyilvánul meg. De az, hogy mit sajátítottak el, az már, hogy hova született, milyen nyelven beszél, milyen kultúrában, meddig engedhet el mit. Tehát egy arab nő más, hogy közlekedik egy arab nővel és egy arab férfival, mint ahogy egy európai nő egy európai nővel és egy európai férfival, és egy angol más távolságba ül le a barátjához, mint egy magyar. Más kérdéseket enged meg magának. Minden különböző természetes módon. Egy, mit tudom én, Olaszországban nem olyan nagy dolog valakit megfogni. De hát spanyol férfiak ritkán fogják egymást meg abban az esetben, hogyha csak barátok.
Gondoltam, hogy ezt fogja mondani a barátnőimhez való viszonyomra. De még mindig itt van az a példám, amelyre szintén utaltam, erre a barátomra, akivel 3 évig tényleg minden nap sülve-főve együtt voltunk. Iszonyúan közel álltunk egymáshoz minden szempontból, csak én képtelen voltam rágondolni, mint férfi, akár csak rágondolni is, mint férfira. Tehát még mindig kilóg az elméletéből, a vágy totalitásából ez a példám.
Igen, de én ezt egy másik, tehát egy egészen másik aspektusból is végig gondoltam, és ismerem ezt a problémát. Persze ez így van, ahogy mondja. Csak máshogy is nyomon követhető. Nekem volt egy barátném, nem tudok máshogy kifejezni, egy nálam jóval idősebb asszony, aki tulajdonképpen nem is az én barátom volt, hanem a családomnak a barátja, és annak a haldoklása egyszerűen rám maradt, mint örökség. Meg is írtam belőle valamennyit. És ott az lett a probléma, amikor haldoklott, tehát egy hihetetlen közelségbe kerültünk, ami egy olyan közelség volt, ami a szeretők közelsége sem, mert ha valakit tisztába kell tenni, valakit le kell mosdatni, aki nem veled azonos nemű, de akkor is, ha veled azonos nemű. Ha valaki azt mondja neked, mint ez az asszony, aki már nem látott, hogy te, Péter, azt hiszem, hogy itt nőtt az államon egy szőr, és hát én hetek óta látom, hogy szakál nőtt az állán, és nem egy szőr. És éppen az a problémám, hogy nem tudom, hogy eltávolítani azt a kurva szőröket, ezt a szakállat, mert nem tudom megmondani neki, hogy édesem, szakál nőtt az álladon. Mert ezt nem lehet megmondani. Ha az embernek a szeretőjének kéne megmondani, annak azért nem tudja megmondani, hogyha ez nem lehet. Ez borzalom, ez túl van azon, ami emberleg beprogramozott viszony. Most itt tetten érhető a dolog. Hogy belénk van programozott, én például ennél a barátnőmnél, vagy asszonynál, vagy nem is tudok, nincs rá szó. Tehát ahol messze túlmentünk minden elképzelhető emberi intimitáson, mert nem vagyok ápolónő, aki ki tudta volna aki kihűti magából azt, ami mindehhez tartozik. Állandóan az volt a visszatérő, szinte nekrofil gondolatom, hogy rettenetes, hogy én ezzel az emberrel soha nem feküdtem le. Mennyivel jobb lenne, hogyha ha szeretői lettünk volna egymásnak, soha fel nem merült bennem. Azt nem állítom, hogy benne nem erülhetett volna föl, ha így visszagondolok. De bennem nem merült föl. És akkor hiányoltam. Mert valamit jobban meg tudtam volna oldani, amit így nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jól oldottam meg. Akkor is lettek volna nehézségek. Tehát ezt végig kellett gondolni, hogy Úristen, most, amikor már alig él, amikor már alig van, amikor egy csontot mosdatok, és szóval nem részletezem, akkor merül fel bennem nem egyszerűen a gondolat, hanem ennek a vágya, hogy miért nem adta meg az Isten ezt, hogy miért nem történt meg, akkor nekem sokkal könnyebb. Magyarán ez működött, akkor is működött, csak tudattalanul működött, öntudatlanul működött. Tehát hogy úgy mondjam, ha valakit megismerek, ha valakit, és hát a régi magyarban ez tényleg nagyon szép szó, hogy valakit megismerni, az egyben az is, hogy valakivel elhálni, valakivel lefeküdni. Tehát hát a megismerés az tartalmazza azt is, hát az ember végigjátsza valakit, valaki barátilag szeret, úgy mondjam, tehát barátnője vagy barátját, akkor végigjátszik az érzékeinek az egész regiszterén, hát kipróbálja magának az érzékeit, és hát akkor elsajátítja azokat, a mozdulatait utánozza, magába építi, hát ezzel foglalkozik. A határok azok nagyon cseppfolyósak, nagyon folyékonyak. Itt én nagyon, nagyon óvatos lennék, illetve az olyan szigorú irányokba, amelyre maga halad, oda nem mennék.
Milyen szigorú irányba haladok?
Meg van minden szabva, minden előre be van.
Nincs, én csak egy esendő élettapasztalatomat mondtam el magának, hogy próbálja beilleszteni az elmélet. Mi van beszabályozva? Az, hogy egy pasit nem kívánok, már ne csinálja velem.
Nem az, hanem az egy másik, tehát két különböző szintet, az emberi érzékelés két különböző szintjéről úgy beszél, mintha az egy lenne. Az egyik a szenzualitásé, tehát az, hogy mit fogok föl a világból, és a másik pedig az a rendező elv, tehát a világ rendező elve, amit az eszünkkel végzünk el. És ez két teljesen különböző szint, ami állandó kapcsolatban van egymással, de nem azonosak.
Maga mindig az elméletét mondja, amely elmélete nekem nagyon tetszik, meg én értem, hogy magának ez kerek egész, csak sajnos nem a neveltetésem miatt vannak olyan férfiak, akiket nem kívánok. Nem a neveltetésem miatt, az alkatom miatt, ahogyan azt maga szokta mondani.
Hát
meg az ő alkata
én
miatt.
Mondom, hogy ez egy
no, ha szeretem
őket. Maga megint valami olyasmi ellen tiltakozik, amit én nem állítottam. Nagyon türelmesen végighallgatom.
Én is magát.
3600-szor, de akkor is azt mondom, hogy más dolgokról beszélünk. Természetesen az egy spektrum. Maga most arról beszél, hogy az egymás iránti vonzalmunknak a spektruma, az az elutasítástól a beteljesülésig vezet. Nagyon érdekes módon a kettő, tehát a két végpont nagyon gyakran egybeesik. Tehát emberek, akik nagyon mereven elzárkoznak egymást, és elutasítják egymást az első pillanatban, azért teszik, ne érzik ezt a rettentes vonzást, amit a másik rájuk gyakorol. És aztán ennek vagy engednek egy adott pillanatban, amikor megint, mintán éppen, hogy nagyon folyékonyak ezek a határok, tehát az egyik véletlen átfolyik a másik, és akkor inkább egymásnak esnek, amit később megbánnak.
Megesik.
Az élet nagyon gazdag.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 8. rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett. Szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Thank you.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Hós Sándor és Szabó Kálmán. 8. rész.
Nos, itt vagyok újra. Mintha nem lett volna elég. Forgott velem tovább e bolond időkerék. Mert mi történt eddig? Repülni akartam, kötél végre fogtak. Igyekeztem szökni, újra megragadtak. Vonszoltam az igád, bot táncolt hátamon, s bár tartottam hitem, Ízisz nem kimélt, vetett rám új féket, s egyik baj helyébe más nyavaja lépett. Hermia szépasszony szavát betartotta, vásárba hurcolt, el is adott nyomba 25 ezüstért. Mutatványos népség portékája lettem. Oltárukat kellett hátamon cipellem. Célcsap társaság volt, sarlatánok, papok. Bámultam őket, s ámulatomnál csak éhségem volt nagyobb.
Ő már a vacsora! Érzitek illatát?
Színhúsok, cupákok úsznak a kondérban. Borunk is van elég.
3 teli tömlő?
Látom a jövőt. Egy morzsa, egy csepp, annyi sem marad.
Langyos esti szellő bodorítja hajam. Jól sikerült nap volt. Kinyújthatom magam. Gíton, kedvesem, nem fújnál valamit?
Szomorút, vidámat. Mi erre vágyunk?
Ó, ha én azt tudnám. Most érzem, csapongok.
Csapon kisé odább, kímél düvegcséim.
Te szertelen.
Igenis, az vagyok. Feldult a lelkem.
Aztán mi dulta fel? Tán erücskös szamár?
Hogy beszélhetsz ilyet? Én szégyellem magam.
Hadd csak, ne ostorozd. Közönséges lélek.
Honnan a fenéből tudjanak követni, mikor így is, úgy is?
Azért egy szamár. Erős, nem gondolod?
Te kérkedtél vele, hol széna, hol szalma.
Karol csak, Barbarus. Elég nem szép tőle.
Engem untat minden, ami egyoldalú. Célom a teljesség, így kerek a világ.
Én maradok egynél, s adom, amit várnak. Szeret a fehér nép, mert hogy nagy a szívem, s nem vagyok szűkmarkú.
Én művész vagyok, de mostani szólónemlőin neveltek. Klasszikus metrumok csiszolták fülem, s képzeletem színes akár a szivárvány.
Miként öltözéked? Sáfrán sárga saruk, ékszínkék tunika, csalánszövet palást, hússzínű cifra derékszorító, hogy hájat szét ne folyjon. Ó, te szívtipró, kerek bazsarózsa.
De a szívem meleg, s akkor mit számít a ruha?
Te csak hallgass, széna! Olyannal vitázom, ki már ízlelt mást is. Kérdezd meg inkább, fürdeni szokott-e?
Lehet széna, szalma? A gyöngétség a fontos.
Gyöngétség? Azt mondod? Tudom én, mi az, mi Gítont is sarkalja. Állj elő keményen. Persze, ha van, mivel? Igaz, csikorogva, de megnyílik lelkük.
Bunkó, kani népség. Bezzek a tettekre kerülne a sor. Ismertem egy ifjút, kitől emre zártam. Azaz, zártam volna. Ostromolt engem egy álló éjszaka, adjak számot arról, kikkel és hánnyal áldoztam Bacchusnak életem során.
Na és, tündérem, a végére jutottál.
Téged is csiklandoz a trófea vásár. Aznap bizony, fiam, nem értem végére. Stán még most is kérdez, ha el nem zavarom.
Nekem elárulnád úgy hozzávetőleg?
Csak ha megígéred, hogy tovább is szeretsz. Kitelne belőlük egy jól felszerelt század, és azon túl esetleg egy kisebb helyőrség.
Egy győzelmi hadjárat!
És mindezt szerelmi csatákban megélni.
Én, te, lőcslábú, kirázott a hideg a hozzám ért egy férfi.
Ideje tálalni, szátok már jelzi.
Beszopta újra a lerágott csontot. Ki, hogyan és mivel megtette, nem tette?
Így szól a profitos a vén méregkeverő. Támfüledett bátya fenkül társalgásunk?
Nekünk meg orrúgnak türelmelázunk. Lötyeit szagától elhullna a pocak, futna a görény is. És mi mégis tűrjük, hogy Edit kavargasd.
Persze, hogy tűritek, hisz javatokra szolgál lankadatlan munkám ér egy gyümölcse, melynek alapja szintiszta tudomány.
Szintiszta? Na hiszen, mint a férfi másnap, büdös és zavaros.
Tallérokat fial minden egyes cseppje, fényeset, szaktalant. Adom, mint bájítalt serkentőt, elixir gyógyító balzsamot, hajnövesztő csodát, mellé füveket is, látomáskeltőt, mert ez kell a népnek. Cirkusz és mákony, ügyel rá kényesen, nehogy tisztán lásson, és a tenyerét égeti a pénze. Legyen goda nyomban egy hegyi beszédre, hitesd el vele, hogy jó vásárt csapott. A ganéjnak is örül, mit markába kapott.
És mi a folytatás?
Folytatás nincs, Tarantellus fiam. Ha van, csak ismétlődés. Holnap egy másik adja a pénzét, és tartja a markád bűvös portékámért.
Csak hogy amit árulsz, hazugság, talmi!
Elenyésző része. A fő dolog az, hogy hisznek a szerben, s adhat-e halandó szebbet és jobbat, mint pár garasért egy flaska remény.
Bicegő beszéd ez. Sánta a járása. Sánta, mint Vulcanus. Nem is való másra, mint füstöt kelteni, hogy csípje a szemet.
Élni kell, barátom. És ez is lehet módja. Vagy messem el a torkát mindenkinek sorra, s míg dermedten fekszik, forgassam ki zsebét. Túl kockázatos.
Ki mondtad, profitos, mi lelkedben szunnyad? Valamikor régen, a messzi aranykor.
Hagyd el, Tarantellus, ne zendíts rá megint.
Nem bírod hallgatni, te fő-fő mókamester, ki azért mímeled az önsanyargatót, hogy a bámész világ sunyi bűntudatát adózni kényszerítsd. Részvétkoldus, csaló.
Ott táncolsz mellettem, örjöngve magad is.
A maga büdvéért! Mert éget az ősbűn, mit elkövettek mások. Valamikor régen egy volt a világ, tiszta és osztatlan. Míg fel nem állt valaki, és azt nem mondta hencegőn, én vagyok a különb, úr leszek, s te szolga. És megszűnt az aranykor. Segítőkéz helyett tallérok, váltók, méreg, kard, hazugság tartja a világot.
Mi bajod vele? Én egész jól tűröm.
Persze, hogy tűröd, hisz belefér az egész a hátsó feledbe.
Ezt most már hagyjátok. Túl vagyunk rajta.
Valami szörnyű bal végzetet sejtek.
Látom, megkívántad az én karajkenyerem. Önthetem olmamat mától latrinába. Dobhatom tűzre planétáim sorát, mert döntött a jövő, s ezentúl csak neked mutatja meg magát.
Iszonyú pusztulás leselkedik reánk.
No, ebből elég. Adom a vacsorát, kinek gyomrakorok csattogtatja fogát, acsarog, vicsorog, prüszköl a világra, de amint jól lakik, szelidül a mája, békült szemmel tekint magára és másra.
Szaporodás, nyüzsgés, egymás felfalása, hol vagy ó aranykor, megváltó tisztulás?
Elég, de igazán, fejezd be végre, senki sem érezik-e sötét beszédre, ne attól hevülj, hogy a lelkek fáznak. Egyél és hallgass. Ha mégis szólnod kell, kívánj jó étvágyat itt a társaságnak.
Mi csak a szamár.
Mi hozhatta ide?
Talán felcsigázta némelyikünk bája.
Vagy mert éhezik az okos beszédre.
Másra éhezik az. Egyszerűen enne.
Nem evett volna? Kiszövi a liget, virágok, gazok, mindenféle füvet.
Abrakot hoztatok?
Abrakot? Azt nem, de hoztunk kenyeret. Levágok nyomban egy jókora szeletet.
Kenyér. Felém nyújtja. Piros héjú, foszlós, szinte még meleg.
Vigyázz a kezedre, nehogy megharapja. Láttátok? Lenyelte? Meg se gottyant neki.
Mondom, hogy éhes. Adj neki még egyet.
És nekünk mi marad? Felzabálná mindet.
Itt egy darab hús is. Hát, ha elemészti.
Ugyan már, Gíton, mit képzelsz róla? Nem bengáli tigris, hogy csak úgy felfagyja?
Szédítő illat. Nyomnom szinte kondul.
A hús kisé túlzás, de talán ha tésztát.
Lenyelte? Nem igaz! Elképesztő! Láttad?
Egy húsevő szamár! Vérengző vadállat!
Hát, ha csak forgatja, és mindjárt elénk köpi.
Álljunk meg egy szóra! Ez nem tréfa dolog? Mindannyian láttuk, hogy a hús befalta. Mit jelent ez? Sokat. Azt, hogy íz lett neki. No már most, ha íz lett, nem először falja. Ergo, tudja mi az, mi szájába került, ha pedig ezt tudja. Miért ne tudna mást is?
Mi forog fejedben?
Tegyünk próbát vele. Adsz a kenyeret?
No, szamár, itt van. Megkapod, ha kéred.
Mit akartok tőlem? Álljak tán két lábra, illegessem magam, szolgáljak szelíden, mint ebeknél szokás? Megteszem, miért ne? Hiszen csak a gyomrom húz belőle hasznot.
Jaj, de aranyos! Két lábra áll!
Jaj, de édes!
Édes!
Mint mikor nyúl fülel, ha zörög a haraszt.
Úgy van, ahogy véltem.
Egyél csak. Aztán nézzük sorra, mi lakik fejedben.
Mit akarsz még tőle? Mi ez a játék?
Játék? Azt mondod? Ebben csalatkozol.
Bátani nem hagyom, ő az én kedvencem.
Ver csak, ha szabódik. Ronda mocskos állat.
Nyugalom, barátom. Készül már a tervem. Remélem, nem lesz szükségünk a botra.
Éjségem, mire vitt? Lelepleztem magam. Míg utóbb tartanak bajós csodaszörnynek, s kiverik belőlem bunkóval a lelket. Ügyelnem kell nagyon. Csak azt fogom tenni, amire tanítnak.
Töltsétek egy kupát színültig vízzel. Adjátok kezembe, és most figyeljetek.
Így áll, csacsi, így áll. A hús, amit lenyeltél, bizonyára sós volt.
Nem tudja a szegény, mit kezdjen vele.
Szorítsd fogad közé a kupának szélét, úgy, és most óvatosan hajtsd hátra a fejed.
Nem érti. Eldobta.
Ó, majd megtanulja. Megmutatom, hogy kell. Kérek egy kupát. Persze borral tele. Vizet a másikba. Te meg, Partusz, rajta, fogd ezt a husángot, és hogyha szabódik, borold ki a hátát.
Ha nagyot mersz ütni rá, sípcsonton ruglak.
Rajta, szamár. Fogd meg, mint elébb, a kupát. Jól van, megértettél. Most a fejünk hátra...
Sikerült! Megtettek!
Itt a hegycsepp! Mutatványos állat, nem más bizonyára.
Holnaptól cipeljük őt is a vásárba. Tanítjuk, neveljük. Ritka eszes állat részéről. Ez lesz az örökös szolgálat.
A tej föl a túron elamkapható, könnyű, mint a pihe, üde, mint a hó.
Állam, bécikromot, narancsot, datóját, úgy kipirulsz tőle, nem ismer meg anyád.
Larissa város jeles polgárai, férfiak, asszonyok, ifjak és vének, vessétek szemetek, érdeklődve reánk, messzi földről jött el neves kompániánk. Hirdetni az erényt, az igaz beszédet, feltárni a lelket, s a benne búvó rémet. Mikik vagyunk titkoknak tudói, jövőbe látok bűnök megváltói, nem remélünk többet vérünkért cserébe, csupán néhány tallért vízre és kenyérre.
Gyertek ide, nézzük meg, mit akarnak ezek.
Figyelj a kövérre, éppen azt beszélni.
Íme Barbarus, ki elfojtva jaját, lelketek üdvért marcangulja magát, s járja Tarantellus örjöngő táncát, így veszi nyakába vétkeitek láncát.
Ettől heved lankad, ettől nő kedélyed, a balzsamot, elixír, gyógyító kenőcsöt.
Íme egy nagy művész, Kéton a fuvolás, ki lábával dobol, nincs itt semmi csalás. A vezeklő páros munkáját serkenti. Erre, polgárok, asszonyok, fiatalok, vének, hatán kövesedne színetekben vétek. Néhány tallérér most itt az alkalom. Imájtól elhullik, akár a lyukas fog.
Korbása után nyúlt ekkor Tarantellus.
Csépelvén magát, szakadt róla bőr, hús. Pártusz is követte. Ám hogy nélkülözzön se borvost vagy borbét, ütlegei közé lopott némi fortéit. Suhogott a bőrszí, s ha látszólag érte őt, eljászott a híven a vérző szenvedőt. Mert vérzett a jámboró, csodák csodája, piros festék szódult, nem kevés reája. Csellel is csalva Barbarus öntötte, köröttük a népek ájúldoztak tőle.
Profit az elméjét dicsérhetett Tahó, szívenüt a festett, ám untat a baló.
Köszönjük, köszönjük a nemes adományt. Bűneitek zömét eztán mi viseljük. Néhány tallérlám, és megszabadultatok. Köszönjük, köszönjük.
Balzsamot, elixir, gyógyító, kemőcsöp.
Most pedig jöjj elénk, igazmondó Pártusz. Íme a férfiú, csillagok tudója. Felhők fölött szárnyal, bár a föld lakója. Mit látsz, ó nagy tudós? Beszéld el nekünk!
Kérdezz! És egymást követte szemfényvesztés, jóslás. A szájtáti tömeg pedig hittel hitte. Kártya vagy planéta egyre megy. Jöjjön, ha pénzt, boldogságot ígér itt a földön. S hullott a sok tallér. Pártusz pedig mérte. Mert lehet múlt vagy jövő. Fizetni kell érte. Aztán rám került sor, kötél végre fogtak, szelid neogatással a porondra hurcoltak.
Íme! Itt a négy lábú, istennőnk hordárja, oktalan baromnak joggal hihetnétek, ám az a szentség, mely ott billeg hátán, eszmélni készteti. Nem hisztek nekem? Tegyetek próbát! Kérdezzétek tőle, mennyi kétszer kettő, és ő lábával szintén annyit dobbant, amint írva vagyom.
Dobbantja, na, hadd lássuk!
Megteszi, ha kérded, de mert igen szegény az istennő kasszája, minden dobbantásnak egy garas az ára. Dobjátok csak ide!
Megadom, legyen! Kétszer kettő, mennyi?
Figyeljetek! Kezdi!
Egy, kettő, három, négy!
Tisztán kiütötte!
Mindez azért van így, mert fejben hordja istennünk kegyét. Adakozzatok!
Áldás valóban. De mit tud még egy ámbor?
Ó, ízlése páratlan. Ezer közül kiválasztja a legszebbik asszony.
Valóban. Ez csodás.
Lássuk, hogy csinálja!
Szájába helyezem Elilium szálat, s rábízom a döntést.
Most légy óvatos, Hermafroditos, ismerem látásból, ez a polgármester
né. Igazán. Nos, itt a virágszál, indulhat vele.
Irányítsd a farát, nehogy másnak adja.
Nyomom, én bögödöm, de áll mind a szöveg.
Na mi lesz már, lássuk, ki a legszebb asszony?
Most, ha megugornék, kitörne a botrány. Rájönne mindenki, hogy hazugság, ocsmány szempényvesztés volt csak mind a szent ágyutat, bűnbánó igézet. Mégse teszem, agyom, nem leszek a végzet. Futok egy kört elébb a bámészkodók előtt, aztán a virágot az asszonynak vetem. Kutató kék szempár, csak te érted teszem.
Csoda valóban!
Látod át a szépre!
Ördöngős népség!
Félek tőlük, félek! Menjünk!
Köszönöm a virágot! Itt egy aranytallér! Látjuk még egymást, te kedves kokos szép!
Köszönjük jóságot, kegyelmes asszony!
Tajzusz, intézkedj!
Te nagyhangú kövér!
Nekem szólsz, jó uram!
Jó hallottad neked, meg a többieknek, akikre tartozik! Nálunk egy írás. Tudod, mi van benne?
Honnan tudnám azt én? És mi közön hozzá?
A szomszéd birtokról eltűnt egy szamár.
Nem értelek, uram. Ki vagy? És mit akarsz?
Rendőrfőnök vagyok. Nálam a jelentés. Eltűnt egy ingóság, és most kerestetik. Ezt honnan vettétek? Van róla szerződés?
Uram, ha lehetne négy szem közt beszélni.
Mutasd a papírt, mely létét igazolja.
Egy csendesebb helyen tán ejthetnénk róla szót.
Tehát nincs. Paroszlok ide! Lefogni mindet! Tömlőtbe velük!
Hol vagyok, hazudom! Vissza a pénzembe!
Csalók, szabadpolgárok!
Én szabadpolgár vagyok!
Vidd a kezed, barbár! Hozzám ne nyújjatok!
Elkezdődött, jól van, lesz még folytatás is. Mocsárvilág, posvány, kloáka, kanál is.
A szamárral mit tegyünk, kegyelmes asszony?
Lehető legjobb bánásmódot kapjon. S mert a vizsgálat hosszú lesz, alapos, istállomban legyen addig mindennapos. Megetettétek, megitattátok?
Elébe halmoztunk mindent a konyhából.
Mézes tejben fürdött, meg is keféltétek?
Szőre, mint a sejem, bársony tapintású.
Jól van, emeltek. Itt vagy hát végre, szívem drága gyöngye. Ó, te férfi szépség, erőhordozója.
Jól hallok, nekem szól.
Hadd simítsam szőröd. Nem, így nem érezlek, hozzád bújok inkább.
Ó, mennyekben lakok. Egy szál bíbor leplét lerántja magára, s a dagadt fehér párnák halmára veti.
Hadd öleljelek, jer, légy szelíd, türelmes. Fektesd ide a fejét.
Na ez akárhogy is vagyok, négy lábú barom, oktalan állat, csak egyet jelenthet.
Kedves, okos, szép, jó.
Úgy van, nyilva. Való.
Heverj ide szépen, mint a vásárban, hisz tudod?
Aj, fehér bőre vakít, hasad domborodik. Mit tegyek? Engedek. Ledobom magam egy cifratakarókra, s várom vézetem.
Ó, hát megértettél te, te isten állat, szürke, gyapjas csoda.
Fölém terpeszkedik, balzsamos kenőccsel kenegeti magát. Mely csodás illat, és mi csoda látvány.
Jut is, marad is, te is kapsz belőle.
Pici fehér keze ájékom kutatja, és amit keres, könnyen megtalálja.
Ó, te hatalmas, egyedülálló, szeretlek, kívánlak.
Én is. Oly sok idő után forró asszonyi test hozzám simul újra. Káprázat, álmodom. De mit beszélek? Én vaskos szörnyetek, csak egyet mozdulok, és szétreped a varázs.
No, mi lesz? Mire vársz? Amilyen nagy kajla, oly gyönkét szemérmes. Jaj, meghalok érted, édes.
Felülök, megyek,
édes.
Elfutok innen.
Nem akacskodj, nyughass.
Vesztedet akarod te felgerjetni, ember, eresz, ha még lehet.
Miért vonakodsz, csacsi? Ügyesen, csak bátran.
Ne akard, megbánod, eresd el a hátam.
Közelebb.
Rendben van. Itt vagyok. Te adtad az okát. És én még azt hittem, láttam egy-két csodát.
Asszonyom!
Mi az? Miért háborgatsz? Megmondtam, pihenek, ne zavarjatok.
Férjed igyekszik sebben lopban ide.
Férjem? Hát itt van. Mikor érkezett?
Néhány perce csupán. Igen, goromban.
Nos, ha itt van, jöjjön. Kérlek, vidd ezt a jószágot. Ott a titkos ajtó. Igyekezzetek.
Megállj!
Hova oly hirtelen? Vagy nem erről vártatok?
Ó, Diamond, hát itt vagy.
Itt bizony, galambom. Miért oly hihetetlen?
Hiszen magad mondtad. Sokat teendőd, tárgyalás, fogadás, sürgető ügyek.
Bizony volt mit tennem, és lesz is még elég, de erről majd később. Azt mondd meg elébb. Mi ez a szamár itt?
Igen, eszes állat. A vásárból hoztam.
Hozattad? Taisusszal. Ezt már kifecsegte. Egyenest a hálószobádba. Remek. Elmondanád, mit tud? Avagy jobb, ha látom?
Látni akarod? Félek felizgat, s a vér fejedbe tódul. Nagy csapás lenne most egy újabb szélütés.
Tehát már itt tartunk. Kedves vagy, hogy féltesz. Mit áll itt, te fickó? Takarod cserélt!
A szamarat vigyel!
Hagyd őt! Ki tudja, tán urunknak lesz még egy-két szava hozzá. Eredj!
Tanácsodat kérni vágtattam haza, és így kell, hogy lássalak, te fajtalan céda.
Diamond, kedvesem, ne ingereld magad. Magasabb szemlélet, hozzá bölcsbelátás, ne feledj el szavunk. Gondodról beszélj, miben segíthetek?
Rabszolgalázadás az ünnepek előtt.
Itt, a városban?
Itt, az arénában. Egy tucat gazfickó, mind gladiátorok, őreikre törtek, s leölvén őket az utolsó szálig hipatába szöktek. Hipata pedig szavát nem állja, a gyilkos latrokat futni engedi. Éppen elég gazság terheli számláját. Ezzel csak olajat öntött a tűzre.
Mikor történt az eset?
Ma reggel.
S én miben segíthetek?
Hát oda van! Vége az ünnepi műsornak! Mit adok helyette a kíváncsi népnek? E feszült helyzetben cirkusz és kenyér az egyetlen fék, mely tartja a rendet. S ha már a kenyér karéja fogytán, nem szenvedhet hiányt a kábító mulatság.
Műsor kell tehát.
Az nem is akármilyen.
Állatok! Hm? Ha már nincs ember, aki ölni tudna, megteszi helyette a tigris oroszlán.
Hogy? Hogy mondod?
Azokat, kik várják végső óráikat, vezettesd elő tömlöcük mélyéről, s halljanak halált az aréna porondján, vadállatok által.
Hogy nagyszerű hitves vagy. S tudod-e, mi lesz a fő-fő műsorszám? Van köztük egy asszony, többszörös gyilkos áldozatait méreggel emésztett el. Nos! Ha ez a szamár oly eszes valóban, szeretkezzen vele a nyilvánosság előtt.
Ne!
Aztán jöhet a nagyszerű finálé, fajják fel őket a vérengző vadak.
A szamarat ne, Diamond! Kérlek, hagyd meg nekem!
Elég legyen, asszony. Vagy te szeretnél főszereplő lenni és folytatni amott kélyes játékodat? Hé! Szolgák! Heréltek, ide valamennyi! Vigyétek a dögöt, zárjátok lakatra! Te meg, asszony, nyughass, mert türelmem véges! Jupiter óvjon, én most indulok, tengernyi munkám menni kényszerít. Micsoda ötlet! Nagy közös lakoma, pompás mulatság lesz! Jól van, Lukrécia!
Nem. Ilyen szörnyűség nem történhet velem. Kében fetrengeni ezer szempár előtt egy gyilkos asszonnyal. Aztán a vég. Hú, Ízisz, hol vagy? Vagy-e egyáltalán? Miket beszélek én? Eszem elhagyott. Reszketek, félek. Pedig még megvagyok. Lábaim épek. Kövér Heliot vezet gyanútlanul némán. A kaput árva nyitva, az udvaron senki. Fölrugom és futok. Ki a nagyvilágba?
Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A 8. rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Apuleius, Szabó Sándor. Lucius, Tordi Géza. Profitos, Kézdi György. Hermafroditos, Körmendi János. Giton, Tahitót László. Barbarus, Újlaki Dénes. Tarantellus, Fülöp Zsigmond. Pártus, Szabó Otto. Agrippina, Szakács Eszter. Lukrécia, Kállai Ilona. Daimon, Inke László. Közreműködött Galgóci Imre, Hadics László, Harkányi Ödön, Kun Tibor és Vándor József. A felvételt Kosárszky Péter, Kornidesz Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.